Van, szeretett testvéreim, sok ókori néppel ellentétben a választott népnek a fiai Istentől kapták a törvényeket, Istentől kapták a parancsolatokat, míg a többi ókori nép szabályosan kiízzatta önmagából a népnek arra hivatott emberei alkották a törvényhozást. A választott nép törvényével kapcsolatban két fontos tényező volt. Az Úr rendszabályozta, hogy semmit hozzá nem lehet tenni a törvényhez, és semmit el nem lehet hagyni belőle. Nyilvánvaló, hogy az ókorban, a Krisztust megelőző időszakban is volt fejlődés, ha nem is olyan rohamos, mint napjainkban, és időközben ezeket a törvényeket magyarázni kellett ahhoz, hogy a mindenkor embere a mindennapi élet eseményeire tudja alkalmazni. És adott pillanatban az írástudóknak a jóvoltából annyira megszaporodott egy-egy törvénynek a magyarázata, hogy az egyszerű ember ki sem ismerte magát belőle, nem tudta eldönteni, hogy mi a törvénynek a magja, mi a hozzárakott magyarázat, mi az, amit be kell tartani, mi az, ami megmagyarázza, hogy hogyan kell ezeket a törvényeket megtartani. És valójában ez történt a tisztaság törvényével kapcsolatban is. A tisztaság törvénye abban a korban nagyon fontos volt, és talán mondhatjuk azt is, hogy egyedül álló, a népnek az egészségét hivatott megőrizni. Gondoljunk arra, hogy többen vannak orvosok, és azok jól tudják, de mi egyszerű emberek is tudjuk, hogy akkor nem voltak védőoltások, nem voltak a különféle járványokkal szemben bevethető gyógyszerek. Úgy védekeztek, ahogy tudtak, és a védekezésben a választott nép volt a leghumánusabb. Például a leprásokat, vagy a fertőző betegséggel rendben szenvedőket elkülönítették, vesztek zár alá tették, vagy karanténba, ahogy ma mondják, idegen szóval. És pedig azért, hogy ott tudjanak velük foglalkozni, tudjanak velük törődni, de ők ne fertőzzék meg az egészséges társadalmat. Vagy például pontosan pozitív törvény írta elő, hogy az elhullott állatot, amelyről nem lehetett tudni, hogy milyen fertőzésben halt meg, nem eltemetni kellett, el kellett égetni. Mert úgy tudták, hogy az elégetéssel a fertőzésnek a veszélye megszűnik. Vagy gondoljunk arra, hogy milyen érdekes, bár most lehet, ha mosolyogni fognak, törvény volt az, hogy amikor a pusztai vándorlás idején azon a 600 ezernyi ember vándorol és letelepszik, Mózes szigorúan megparancsolta, hogy a nagy dolgot, emberi dolog, a táboron kívül volt szabad elvégezni. Képzeljük el, a táborban végezte volna mindenki, el nem volt a hangor vécék akkor. Hát ez már egy nagyon fontos dolog volt. Tovább bonyolodott a helyzet, amikor megjelent a diaspóra. Amikor a választott népnek a fiai idegenben, idegen földön értek, kisebbségben, a bentlakókkal szemben. Nos, itt a tisztaságnak a törvénye kapott még egy újabb nüanszot, és pedig a védekezést, a megmaradni akarást, a túlélni akarásnak a nüanszát. Mert ha mindent átveszek a másiktól, akkor előbb-utóbb beolvadok. De ha ilyen megmaradni akaró rátartisággal bizonyos dolgokat nem veszek át a befogadó országnak a népeitől, sőt idegenkedek tőle, akkor az enyémnek az értéke megnövekszik, és én megmaradok annak. Egy konkrét dologra utalok, és ez Pál apostolnak is külön problémája, az új szövetségnek a hajnalán az áldozati húsok például. A Korintusban, Efezusban, ezzel a kis-ázsiai városokban halomra ölték le az állatokat valamelyik istenségnek az oltárán elégetendő áldozatul. De nem minden testrészt égettek el, ami megmaradt, abból evett a család, a tő pedig beadta a mészárszőjükbe eladásra. A zsidó ember számára külön gond volt, hogy az a hús, amit ő megvásárolna a mészárszékból, az vajon nem-e áldozati állatnak a húsa volt, mert akkor ezt nem veheti meg, és ezért alakult ki például a kóser megoldás, hogy külön kineveltek ők saktereket, mészárosokat, külön zsidó mészárszék volt, ahol a sakter kóser húst készített. A kóser hús azt jelentette, hogy egyszer volt szabad oda csapni az állatnak, az állathoz, le kellett vágni azzal a fejét, vagy az ütőeret, és a vérnek mind ki kellett folyni, mert ha vér benne maradt, akkor nem fogyaszthatta el. A baj az volt, kedves testvérek, hogy ez a védekező mechanizmus, a túlélni akarást segítő biztonsági törvény lassan odáig alakult, és annyira megmerevedett, hogy összekapcsolták a benső biztonságot. Ha valaki sírra lépett, akkor esti tisztátalanná vált, mondták, ki kellett mosnia a ruháját. Ha egy pogánnyal kezet fogtál, tisztátalanná váltál. Ez annyira szigorúan értelmezték, hogy például Rabbi Akibáról jegyezték föl, aki valamiért börtönbe került, és majdnem éhen halt, mert nem volt hajlandó enni a börtönbe, csak azért, mert nem hagyták, hogy megmossa előzőleg a kezeit. Tehát nem tudták a törvény merevségét túllépni, mert összekapcsolták a benső tisztasággal. És amikor a farizeusok, akik aztán kákán és csomót kerestek, látták Jézusnak a tanítványait mosatlan kézzel étkezni, oda is mentek Jézus elé, és föltették a beugrató kérdést, hogy na most mester, most csőbe húzunk, mondd el, tanítványaid így esznek, szabad ilyet tenni, vagy nem szabad ilyet tenni. És Jézus nagyon világosan megmagyarázza, kezdve azzal, hogy leüti a kedélyeket, amikor idézi Izaiás prófétát mondván, ez a nép ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol áll tőle. Tehát utal arra, hogy szétszakadt az élet egy úgymond szakrális területre és egy nem szakrális területre, holott az embernek az életében a kettőnek egymást fednie kell. Ha én szétválasztom életemben a szakralitást és a profánt, akkor a profán az besüllyed egészen az ördög markába, de a szakrális tény sem lesz Isten tulajdona. Tehát a kettőnek át kell járnia egymást. És mond egy hasonlatot, ugye, hogy az szennyezi be az embert, ami a szívből származik, és nem az, amit megeszünk, amit magunkhoz veszünk. És ezzel a 13 dolgot sorol föl Jézus, vannak köztük a 10 parancsolatból vett dolgok, le vannak a hétköznapi életből vett dolgok is. A lényeg az, hogy a szívünkben dől el minden. Ezért a mai vasárnapnak fontos üzenete, hogy a szívünkre kell nagyon, de nagyon vigyáznunk. Azt mondják, hogy manapság ránk az emberekre 3 tudat módosításra alkalmas dolog hat. Az első az oktatás, a második a szórakoztatóipar, és a harmadik a tömegkommunikáció. És ha átgondoljuk, valóban így van. Az oktatás igen-igen hat, főleg, ha elválasztódik a neveléstől. Tehát mit jelent, amikor az oktatás elmarad a neveléstől, vagy szétszakad? Ha valakinek a kezébe adnak egy kiélesített gránátot, és nem mondják meg, hogy mit kell tennie vele, ő a tömegbe is bedobhatja akkor, mert nem tanították meg, hogy vannak erkölcsi elvek, erkölcsi normák. Most az oktatás veszélyes, ha nem követi azt nevelés. Sokszor kérdezték tőlem réged, hogy van az, hogy a teológia 7 év, és még az sem elég, mert hát utána is egy életen keresztül tanulni kell. És akkor mindig el szoktam mondani azért, mert a teológia nem csak oktatás, hanem valahol nevelésről is szól. A kettőnek együtt kell járnia. mert hiába tanul meg mindent a főiskolán az ember, ha menet közben nem válik pappá, és ez csak a nevelés kapcsán történik meg, akkor sincs befejezve, ez is életünk végéig tart, de a kettőt szétválasztani nem lehet. De ha belegondolunk a másik kettővel, hogy a szórakoztató ipar maga színvonal alatt, vagy alulmúlhatatlan színvonalával, nem is találok más szót, mint alulmúlhatatlan színvonalával, milyen hatást képes gyakorolni az emberekre, az félelmetes. Hogy a másik, a tömegkommunikáció, a híranyag, azt én nem szűröm át a szívemen. És újra itt vagyunk a szívünknél, hogy mit kezdünk a szívünkkel, mi történik a szívünkkel. Nem tudom, figyeltek fel arra, kedves testvérek, hogy a kommunizmusnak az a 40-valahány esztendeje a hívő emberek táborában nem tett akkora kárt, mindenekkor a kárt tett az új demokráciának az a 20-valahány esztendeje. És tudják, miért van ez? Azért, mert Istent lecserélni Ceausescu-ra, Kádárra, Titóra, hát ez nem volt könnyű, mert láttuk, hogy miféle emberek. És nagyon sokan kitartottak már csak azért is, de az új rendszerben az történt, hogy Istent leváltottuk a pénzre, a karrierre, a nyaralóra, a kirándulásokra és egyebekre. És itt rengeteg ember elcsúszott. És újra csak ott vagyunk, hogy mi történt. Nem vigyáztunk a szívünkre, mert a szívünk az, amely meg tud bennünket tartani Isten mellett. A szívünk az, amely nevelhető, a szívünk az, amelynek van értékrendje, a szívünk az, amellyel szerethetjük Istent, és kizárhatjuk az életünkből mindazt, ami ellenkezik ezekkel. Ezért tehát a mai vasárnap a szívünket vegyük a kezünkbe, ha szabad így fogalmaznom, és nézzük meg, hogy hogyan is állunk vele. Mit engedünk be a szívünkbe, mit engedünk meg a szívünknek, mit kezdünk a szívünkkel. Figyelmesek vagyunk-e a szívünknek a sugallataira, vagy arra a bevált szálló igére, hogy jól csak a szívével lát az ember. Kérjük a mindenható Istentől a szívnek a bölcsességét, a szívnek a tisztaságát, mert ha ezt megkapjuk, akkor attól kezdve tisztán fogunk élni. És ezek a ránkható mindenféle szenny, ami napra készen ott van, és ott van a levegőben, azt ki tudjuk szűrni az életünkből, azt nem engedjük, hogy irányítsa az életünket, hanem a mi életünket akkor a szívek királya, Jézus irányítja. Amen.